Gondolhatod, nem szívesen. Magamfajta tudományos ember pedig már csak megpróbálkozik, hogy hosszabbra nyújtsa az életét, mint a tótokét, de hiába próbálkozik. Becsületemre mondom neked, nincs segítség. Úri becsületemre, Riminski.
Először is ne tegezzen az úr, sziszegte Riminski,
mert már nem tudott egyebet mondani a rettenetes embernek. A doktor komoly arcot vágott.
Pardon, ezer pardon, lássuk csak, miről is van itt szó?
Arról, hogy egy beteg csontot kellene meggyógyítani. Egy új csontot kellene fabrikálni a régi helyet. Erre az a válaszom, uram, hogyha én nem egy darab csontot, hanem csak egy mágszemnyi ízületet tudnék újjáteremteni, kicserélni az emberi testben, akkor meg volna oldva az örök élet titka. Annyit azonban tudok, hogy enyhítsem, esetleg elmullasszam a fájdalmát. Leült, receptet írt, és igen komoly arccal ajánlotta magát. Riminski egy percig a doktor után nézett, aztán valami hirtelen ötlettől megkapatva, rákiáltott az öreg Mikre, aki a sarokból álmélkodva hallgatta a doktort.
Fuss a doktor után! Jöjjön vissza!
Mik karika lábain még a kapu alatt utolért a rocskai tejfilt, a doktor fejcsovába jött vissza.
Úgy látszik, mégsem győztem meg egészen, hogy meg kell halnia.
Nekem is, doktor úr?
Kérdezte ilyetlen az öreg Mik, aki mellette ballagott.
Megvallom, még sohasem gondoltam a halálra.
A doktor különös mosolyjal nézte a Mik hosszú, deres szakálát.
Kár lesz a szakáladért, morogta. Egyébként elég érett vagy már.
Benyitott Riminskihez.
No, mit akar még az úr? Kérdezte.
Mik, maradj odakünn,
szólt Riminski. Az öreg Miket módfeled meglepte ez a parancsolat. Még nem fordult elő, hogy gazdája nemes Riminski úr kiparancsolta volna itt a szobából. Vén fejében valami bolondos gondolat azt súgta, hogy Riminski talán mégis megtudja a doktortól, hogyan lehet elsvindlizni a halált. Az a kutya doktor tán tud valamit, hogy olyan bátran mer beszélni Riminski úrral. Az öreg Mik sem volt rest, hamar kihúzta fejét a vidrabőr kucsmából, s oda nyomta fülét a kulcsjukra. Oda bentről a gazdája akadozó szavát hallotta.
Tudja, doktor úr, sok mindenféle bolondság történik az emberrel, néha még meg is szokott házasodni. Tegyük fel, hogy egy 50 esztendős ember megházasodik. Számíthat-e arra, hogy házasságának gyümölcse legyen?
A doktor klákogott. Dünnyögte.
Sok minden függ attól az 50 éves embertől, de ha olyan erős valaki, mint Herkules, legyen bár csak 30 esztendős, azokra a gyümölcsökre csak akkor számíthat, ha a felsőbb természeti hatalmak is beleegyeznek a dologba. Mert, uram, ez sem biztos dolog.
Riminski hümmögött valamit olyan mély hangon, mint mikor a medve haragszik. A doktor az ajtóból felelt. Ám bátor, minden lehetséges. Az öreg Mik úgy kapta el fejét, mint a le akarnák vágni, pedig csak a doktor koppantott rá pálcájával, amikor észrevett, hogy hallgatódzott.
Hévén betyár, tehát te is meg akarsz házasodni? Kérdezte a doktor csúfolódva.
Sietve kocogott lefelé a lépcsőkön, Miket pedig gazdája patikába küldte a recepttel.
Menj, öreg Mik!
Mondta Riminski úr különös szomorúsággal.
Azt a leányt pedig küld fel a macskájával. Hadd mulattassanak!
Mik mérgesen ugrált lefelé a lépcsőn.
Beteg tisztára, beteg, dünnyögte, egy macska mulattatja, szörnyű! Érteném, a furfangos lakatokat szeretne látni, egy macskát!
Bekiáltott a konyhába.
Ancsurka, vedd a macskát, az úr hívat!
Ancsurka hamarosan előkereste a macskáját, nem sokáig kellett keresgélnie, ott aludt a meleg kemencén.
Jeranci, szólt hozzá, Riminski úr látni akar.
A két lábánál fogva megfogta Ancit, ölébe vette. Megigazította a kék szalagot, amelyet tegnap óta feldíszített a macskát. Vidám fürge lépésekkel futott fel az emeletre, mint aki tudja, hogy kedvesen látott vendég. A Riminski szenvedő arcán valóban valami játszi mosoly futott keresztül, amikor a leány meglátta macskájával. A sarokban oda volt dobva egy nagy medveből. Ugyan kidobhatta oda előre, talán az öreg Mik?
Nem.
Mik nem gondol az ilyesmire. Riminski a medve bőrre mutatott.
No, üljetek oda, és játszatok.
Leültek és játszadoztak a maguk módja szerint. Ancsurka halkan kérdezgette a macskát. Te vagy az én gyermekem? Mindjárt felelt is a macska helyett. Én vagyok a te gyereked. No hát akkor mondd el, mit csináltál, máma. A kemencén aludtam, édesanyám. A háztetőn voltál-e? Voltam, ne haragudj, édesanyám. Csak az orromat dugtam ki a padlásjukból. Jó, de hideg van odafent. A konyhában jó meleg van. Hát a torkoskodással hogy vagyunk? Ma nem torkoskodtam. Akkor viseld jól magad. Akkor az én gyerekem vagy. Mire az öreg Mik visszajött a patikával az orvossággal, Riminszky úr már ott ült a kanapén és nevetett.
Ördöngös macskája! Kiáltotta és mindig nevetett. Az öreg Mik föltözt vágta a sapkáját.
Bizony, ez egy ördöngös macska, tódította. Ha az ördögök kuglizanak a fejemmel, ha láttam valaha ilyen macskát, becsületemre kitűnő macska.
Riminszky még mindig nevetett, úgy kérdezte Ancsurkától.
Hát ki a te gyereked?
A macskám, felett Ancsurka.
Hát te ki gyereke vagy, folytatta Riminszky.
Ancsurka behunyt a szemét. Senkié. Én árva vagyok.
No, azért ne sírjál. Majd csak valahogy gondoskodom rólatok. Az az ördöngös macskád csak nem meggyógyított.
Az az ördöngös macska, üvöltött
az öreg Mik, már rohant is az orvoságos üveggel, hogy 1000 darabra zúzza azt. Neki ugyanis az volt a felfogása, hogy aki orvoságot használ, az bizonyosan meghal. Azért összetört az üveget, mert mégsem volt teljes az öröme. Ezen napon elgondolkozva ült a színben, rozsdás lakatjai között, és ha a jóisten megengedte volna valakinek, hogy belelásson az öreg Mik vén koponyájába, ott a következőket látta volna. A műhelyben található, legnagyobb lakat Riminszky úr alakját vette föl, egy négyszögletes, furfangos záváró, a Rocskai doktorét. Marcinkánét egy kimustrált, két darabban heverő ócska lakat képviselte, míg egy vadonatúj kis lakat, amit az öreg Mik nem a furfangosságáért, mint inkább a csinosságáért vásárolt meg a legutóbbi vásáron, Ancsurka volt. A macsának nem volt külön lakatja, az együtt volt Ancsurkával, a csínos lakatkában. Az öreg Mik kezében a kalapács, és a kalapács olykor végig kopogtatta lakatokat. Végig valamennyit, mindegyiket más és másféle érzelemmel. A lakatok is másféleképpen szólnak a kalapács alatt. Mikor végig ment valamennyi lakaton, akkor nagyot csap a kalapáccsal a lakatos üllőre, kettőt, hármat, négyet. Mert az üllő ott benn a vénkoponyában az öreg Mik alakját öltötte magára ezen a gondolat teljes délutánon. 5. fejezet. Ki is volt hát a nizsderi várúr? Annak a rejtélyes várúrnak a történetét, ahol a nizsderi sziklafészekben lakott, a következőkben lehet összefoglalni. Sok esztendővel ezelőtt Heidelbergában lakott egy becsületes órás mesterember, bizonyos Vart Sámuel. Hogy Vart Sámuel uram mennyire művész volt a mesterségében, az nem tartozik ennek a történetnek a keretébe. Lehet, hogy nagy művész volt a rugók és kerekek világában, de az is meglehet, hogy mit sem értett a mesterségéhez. Utóvégre Vart Sámuel uram regénynek írója szempontjából teljesen eleget tett kötelességének akkor, amidőn kis emeletes házikot vásárolt és benne családi fészket alapított. Bizonyos Klein Klára nevű leányzót vezette az oltár elé. A heidelbergi órások nagyot ittak ennek örömére, és rakás esztendő lemullott Heidelberga és az órás kis emeletes háza felett. Ezen esztendők alatt a sorsnak akaratából kislánya született a szorgalmas órásnak, és a leánykát Lizinek keresztelték. Furcsa is lett volna, ha nem Lizinek keresztelik, utóvégre nem hívhatják másképpen egy heidelbergi óramester leányát. Lizi lett a csöpség. Kövérkés, kékszemű és szőkehajú csöpség, és Vart Sámuelnek kimondhatatlan volt az öröme. Azért a csöpségért élt-halt. Időn a rugókat igazgatta a beteg órákban, lelki szemei előtt a Lizi kék szeme ragyogott. A kerekek halk zörgésében a Lizi hangját hallotta, és időn a fölöttük kiismerhetetlen sors rendelkezéséből Vart Sámuelné belefáradt a háztartás gondjaiba, és egy ábrándos alkonyaton, amiben a hegyek fölött úgy búcsúzott a napsugár, mint akár Goethénél, ahol a